Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal az ELTE Természettudományi Múzeumában látogatunk el, azon belül pedig az Ásványtárba. Beszélgető partnerem pedig a műsor első részében dr. Weisburg Tamás, az ELTE Természettudományi Múzeumának az igazgatója, geológus. Először arra kértem, szóljon néhány szót a gyűjteményről.
Ahol most vagyunk, ez egy 21. századi épületben egy 19. századi terem, amelyik egy 18. századi gyűjteményt foglal magába. Ez legrégibb Magyarországon folyamatosan működő nagy gyűjtemény, 1774-ben alapították a tanszékkel együtt, tehát ez a 240. tanévünk, amióta folyamatosan szolgáljuk az oktatást, és hát benne a közművelődést is. Tehát annak idején a korabeli leírások szerint Pest városában is ez volt az első kiállított múzeum, amikor átkerült, de hát persze nem Pesten alapították. Az egyetemet tudjuk, hogy Ötvös Loránd Tudományegyetem előd egyetemei, tehát ugyanezt az egyetemet 1635-ben Nagyszombatban alapították, hiszen akkor még itt a török volt az úr, és aztán az egyetem 1777-ben költözött át Budára, tehát a mi tanszékünk alapítása után 3 évvel, tehát minket még ott alapítottak Nagyszombatban, és aztán Kempelen Farkas szervezésében költözött le Nagyszombatból Budára az egyetem. A mai palotában ott van egy nagy emléktábla, valaki megnézi a palota külső falán.
2 évig volt ott, ha jól emlékszem.
Picit többet, de nem sokkal, nem lényegesen többet. 1771-ben költözött le, 81-ben költözött át Pestre, és aztán különböző épületekbe költözött, majd meg lehet nézni. Van egy külön az épület történeti vitrinünk, hogy honnan hova ment. Hát már az 1800-as évek elejéről megvannak az alaprajzaink, megvannak a régi gyűjteményi részeknek az eredeti kézírásos katalógusai. Ugye az alapító professzornak a gyűjteménye az egy latin nyelvű katalógus, Matthias Piller, ex-jezsuita volt, aki először megkapta a katedrát, és nem sokkal később, 1781-ben az országgyűlés 25 ezer aranyforinton megvette Mária Terézia legidősebb lányának, Mária Anna főhercegnőnek a gyűjteményét számunkra, amely nem csak azért volt különlegesen fontos, mert együtt gyűjtötte, együtt nőtt ez a gyűjtemény, addigra már persze elhunyt édesapjának, Lotaringiai Ferenc német római császárnak a gyűjteményével, mind a ketten gyűjtöttek ásványokat. Abból a gyűjteményből lett a mai Bécsi Természettudományi Múzeum, tehát a Naturhistorisches Museum Wien alapítása az arra a gyűjteményre történt. Ez nem csak ezért fontos, hanem azért is fontos számunkra, mert Mária Terézia legidősebb lánya, Mária Anna főhercegnő gyűjteménynek rendezése az egy olyan kiváló tudóshoz kötődik szakmai rendezése, aki a 18. század utolsó harmadában a régiónk meghatározó személyisége volt, polihisztor, mineralógus is persze, a sok a poliból az egyik a mineralógia, ő Born Ignác, vagy Ignác von Born, akinek az arcképét itt is láthatjuk a kiállítási vitrineinkben. Tehát a 18. századnak az utolsó harmad az azért őrült izgalmas, mert akkor fedeznek fel egy csomó elemet, kémiai elemet, az oxigént is akkor. Tehát az anyagról alkotott képünk teljesen megváltozik. És ennek az alapjai egyértelműen az ásványok voltak. Hiszen nem voltak akkor mesterséges anyagok. Tehát amit felfedeztek, azt úgy tudták felfedezni, hogy a kezükbe vettek valamit, és addig bontogatták, amíg rá nem jöttek, hogy annak valamelyik alkotó része az valami új.
Hogyan tudták bontogatni kémiailag? Kémiailag.
Ezek mind kémiai bontásokhoz kötődnek, de ami a legizgalmasabb, hogy ezek után nem voltak kézikönyvek, nem voltak tankönyvek, tehát tulajdonképpen az, ha felfedeztek egy új kémiai elemet, akkor annak az úgy tükröződött, hogy valaki a múzeumban fizikailag bizonyos dolgot egy másik vitrínbe tette el. Tehát az a fizikai rend, ahogy a múzeumban megjelentek, azt tükrözte, azt ténylegesen egy az egyben leképezte azt, amit az anyagról tudunk. Born egészen kiváló tudós volt, a legjobb akkori tudósokkal tartott levelezés útján kapcsolatot, és ezért az ő rendszerezései azok fantasztikus lenyomatai a kémia fejlődésének. Három nagy gyűjteményt rendszerezett, az egyik a sajátja volt 1772-ben, ez volt a második gyűjtemény, ami itt van nálunk, 1781, és volt még egy harmadik, 10 évvel később megint megmintázva, ez egy bécsi nagyon szép gyűjtemény volt. A három gyűjtemény közül ez az egyetlen, ami nálunk van, ahol a katalógusok is és a példányok is megvannak. Tehát ez azt jelenti, hogy itt vizsgálható az, hogy akkor mit minek hívtak, meg lehet nézni, ma minek hívjuk. Ez egy egészen különleges tudománytörténeti érték.
Latin néven nevezte őket, vagy már akkor voltak magyar nevek az ásványok számára?
Na, magyar neveket nem találunk benne. Ez a katalógus már, a Born-féle katalógus, ez németül volt. Ezek német gótírásos két nagy katalógusunk van, meg lehet majd nézegetni. A nevek különben ugye nemzetköziek voltak, természetesen megvoltak a latin nevek, megvoltak a francia nevek, megvoltak a német nevek. Itt mindig hivatkoztak valakire, hogy ez a konkrét tudós az hogyan osztályozta ezeket. Megjegyzem, ebben az időszakban még az ásvány szó sem volt. Tehát most ásványtanról beszélünk, legalábbis ebben az értelemben. Bár az ásvány szó az a Tihanyi apátság alapítókiratában is előkerül, tehát a maga a szó az nagyon régi, csak ebben az értelemben való használata nem zárt, tehát ott mint árok került elő, tehát valami, amit kiástak. Akkor leírja az apátság határát, akkor leírja, hogy melyik az ásványi, ameddig tart.
És hogy alakult ki a mai jelentés az ásványnak?
1790-es évek, amikor felbukkan ez a szó ebben az értelemben. Az első magyar ásványtankönyv, amit Benkő Ferenc szeveni református pap írt 1786-ban, annak az a címe, hogy magyar mineralógia, avagy a köveks ércek tudományának rendre való leírása. Tehát maga a kő és az ért szó az már szerepelt, de az ásvány az akkoriban jött csak elő.
Szóval a közettan, mint szakszó előbb alakult ki, mint az ásványtan.
Nem. Hát a közettan az sokkal később alakult ki, 100 évvel később alakult ki. Maga a közettan az nem a kövekkel foglalkozik. A kőzetten az a kőzetekkel foglalkozik, a kő az egy köznapi kifejezés, minden, ami keményen meg lehet dobni egy kutyát, az kőnek hívunk. Ezeknek a köveknek egy része, mint hogy itt is körülöttünk kövek vannak, egy nemű, egy vegyület, ezeket hívjuk ásványoknak, és vannak olyan kövek, amik több darabból állnak, itt kinézünk az ablakon, látjuk ezt a círmos burkoló anyagot, ilyen 10 méter távolságban is látjuk, hogy van benne valami rózsaszín dolog, van benne valami fekete dolog, meg van benne valami szürke dolog, tehát látjuk, ez nem egy anyagból áll, ez több anyagból tevődik össze, ez egy keveréke különböző ásványoknak, ezt hívjuk úgy, hogy kőzet. Ez a kérdés különben Magyarországon teljesen természetes. 1948 óta Magyarországon ezeknek az ismereteknek a tanítás, és csak Magyarországon, egyszerűen kimarad a közoktatásból. Tehát aki az elmúlt néhány 10 évben, vagy lassan most már több mint néhány 10 évben végzett, annak számára sajnos természetes, hogy nem tudja, mi a különbség az ásvány és a kőzet között. Holott ezek nagyon egyszerű dolgok. Tehát ha valaki azt gondolná, hogy ami repül a levegőben, az egy tölgyfa, szárnyai csapkodva, akkor ezt kinevetnénk, már óvodában is kinevetnénk, ugye? Tehát, hogyha egy növényt egy állattól nem tud megkülönböztetni, egy ásvány és egy kőzet esetében ez bocsánatosabb bűn.
A kiállítással kapcsolatban ez a fajta elrendezés, amit itt látunk, ez egy nagyon hagyományos elrendezés. Mikor alakult ez ki?
Ez a terem, ez önmagában egy érték, egy múzeumi érték, ez egy 1886-ban adta át Ferenc József, ott van a fényképe, az kis emlék megjegyzés erről, tehát ez egy 19. század második fele, ez a klasszikus nagy múzeumi időszakoknak a terme világszerte. Maga a bútorzat, amit látunk, ezt persze nem ide tervezték előre 150 évvel, ez a legnagyobb méretű egybefüggő műemlék bútorzat, amit Magyarországon valaha telepítettek. A múzeum körút legelején voltunk, ahogy megyünk az Asztóriától a Nemzeti Múzeum felé, ott áll az az épület, amit nekünk építettek, természetrajzi épület, az egyetem természetrajzi épülete volt, 4 nagy terem volt benne, és ebből az egyik termet meg tudtuk őrizni, át tudtuk telepíteni ide, és hát ez azt gondolom, hogy ez egy olyan értékmentés volt, amire joggal büszkék lehetünk, nem csak a saját vállunkat veregetjük, hanem akárhonnan a világról. Hol jönnek kollégák, egyetemi vagy múzeumi kollégák döbbenten nézik azt, hogy mennyire sikerült megőrizni ezt az értéket, miközben más múzeumoknál kidobják a régi bútorokat és modern fém dobozkákat tesznek be, amelyek bizonyos szempontból lehet, hogy jobbak, lehet, hogy jobban klimatizáltak, lehet, hogy bizonyos funkciókra lehet, hogy jobbak, de azt a fajta történeti szellemet, azt a fajta értékőrző üzenetet, azt elveszítik, amit itt sikerült megőriznünk.
Milyen szerepe van a mai egyetemi világban ennek a gyűjteménynek, mert ugye a kezdet-kezdetén ez egy tudományos felfedezések tára volt, most milyen funkciót tölt be?
Hát ugyanaz. Teljesen unalmas ez a 240 év, ami eltelt. Az ELTE természettudományi karán vagyunk. Itt 7 alapszakon tanítunk, plusz még tanári szakok indultak el a tavalyi évtől szerencsére, és például ebből a 7 alapszakból 4 alapszak rögtön elsőben tanulja az ásványtan, tehát az a 5-600 diák itt rendszeresen tanul, rendszeres foglalkozásokat tartunk nekik, illetőleg ami nagyon fontos, hogy ebben az új rendszerben, most ebben a tömegesített felsőoktatásban őrült fontos az, hogy nem tudunk egyenként foglalkozni a diákokkal, hogy akik törekvő diákok, akik odafigyelnek, akik tényleg előre szeretnének jutni, azoknak lehetőséget kínáljunk, hogy tanuljanak. És egy ilyen múzeum az fantasztikus ilyen szempontból, mert aki akar, aki rászánja az idejét, azt a töbletet föl tudja venni, úgy is mondanám, hogy azt az oktatási szintet fel tudja venni, amit mi annak idején kaptunk az előtt 30 évvel, amikor még egyenként vadáztak minket a tanárok, és nem menekültek a diákok elől. Tehát nagyon fontos ebben az új tömegesített oktatásban ez, hozzáteszem, ez is egyedülálló. Tehát nagyon sok helyen tanítanak ásványtant, de ahol ilyen szintű háttér lenne a diákoknak, és persze ez csak amit nézegetnek, emellett van olyan gyűjtemény, amit megtapogathatnak, megnézeget, vagy külön még az van egy órai gyűjteményünk, tehát összesen 4 gyűjtemény rész szolgálja az oktatást, ezek közül nyilván ez a leglátványosabb. Emellett persze ugyanúgy megvan a kutatási funkciója is, éppen tegnap este válogattunk új különleges spektroszkópiai módszerhez etalonokat, referencia darabokat a fiókból az egyik doktorandusszal, és hát megvan a közművelődési funkciója, tehát azt jelenti, hogy ez a gyűjtemény, ez egy nyitott gyűjteményként szolgál. Van nyitvatartási időnk, van belépődíjunk, tehát a legfontosabb jellemzői megvannak egy ilyen jellegű múzeumnak is.
Mennyire látogatott? Most itt elsősorban a külső, tehát nem egyetemistákra gondolok.
Igen. Kezdem a jó oldalával, tehát ami látszik, hogy amire komoly igény van, és ami jól működik. Rengeteg osztály jön kívülről. Most éppen ma reggel nézegettem ott a bejelentkezési cédulákat, és tényleg nem csak Budapestről, hanem az ország sok részéből jönnek tanárok osztályokkal. Részben csak nézegetni, részben foglalkozásokat is kínálunk nekik, hát rendkívüli órákat, vagy ilyen kihelyezett órákat. Meg hát van szakszerű vezetés is, ugye Erzsi, ha igaz, akkor be fogja mutatni rövidesen, hogy milyen egy szakszerű vezetés, mik a legfontosabb dolgok. A legkisebbektől, talán óvodások azokra kevésbé vannak, de már ők is voltak, de mondjuk alsó tagozatosoktól egészen a érettségizőik kig jönnek. Ez egy fontos kör. Egyéni látogatóink azok viszonylag szerényen vannak. Ennek több oka van, talán mi is tehetünk róla. Vannak persze objektív okok is, amik mindig jó kifogások arra, hogy az ember megmagyarázza, hogy miért nincs elég látogatója. Kívülről a múzeumnak a helyzete, kint vagyunk a városból, nehéz a megközelítés, de persze ez csak kifogás. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy egy javított reklámmal, egy erősebb internetes megjelenéssel, ami ma már nélkülözhetetlen, ezen a helyzeten tudunk változtatni. Aztban maradtunk a januári nyitó értekezleten a kollégákkal, hogy 2014 ez a Természetrajzi Múzeum éve lesz, mi annak nyilvánítottuk, tehát megjelentünk már egy Facebook oldallal, elindult egy honlapfejlesztés, most egyelőre még sehol nincsen, de úgy értem, nem látszik, de remélem, hogy idén őszre már ez meg lesz. Például a múzeumok majálisán már úgy fogunk megjelenni, hogy egy komoly májusi-júniusi speciális foglalkozásprogramot fogunk kínálni, és reméljük, hogy az ottani reklám alapján lesznek is látogatóink többen.
Másfajta tervek vannak-e? Távlati tervekre gondolok, vagy a tudományos élettel kapcsolatos, vagy egyetemi oktatáshoz kapcsolódó tervek?
Tervek mindig vannak. Én azt gondolom, hogy az, hogy mi ide átköltöztünk, az egy hatalmas lépés volt, most még mindig nyalogatjuk a sebeinket itt 11 néhány év után, hogy ez egy hatalmas teher, hatalmas kihívás volt, inkább azt mondom, tehát senkinek nem volt benne tapasztalata. Én azt gondolom, hogy most visszatérünk a normál kerékvágásba, a kollégáink egyre jobban tudnak fókuszálni a hagyományos múzeumi munkákra, Tehát olyan nagyon nagy változást nem tervezünk, azt gondoljuk, hogy sokkal látványosabban, sokkal interaktívabban, sokkal célzottabban tudjuk ezt a háromféle tevékenységet folytatni. Az oktatás, a felsőoktatáshoz kötődésünk az kulcskérdés, ez az, ami a specialitás ennek a múzeumnak. Kutatási referencia gyűjteményként eddig is dolgoztunk, ez is fog működni, és hát ahol mondom, azt reméljük, hogy lényegesen előre tudunk lépni, ez kollégák tovább képzésében, egyéb szándékokban is megnyilvánul, az a közönség kapcsolat. Itt fölmerül a 11. kerülettel, mint a hatalmas kerülettel való kapcsolat még mélyebbre, vagy még szorosabbra fűzése. Ugye azért nagyon nehéz fejlődni innen, mert a világba teljesen beágyazódtunk, tehát az ásmétani világkonferenciát itt szerveztük 4 évvel ezelőtt, ez volt egy hatalmas konferencia volt. A mi szűkebb konferenciák, az ásványtan és múzeumok világkonferenciát is itt szerveztük már 96-ban, talán igen. Tehát olyan múzeumokat megelőző, mint a párizsi nagy múzeumok. Tehát tulajdonképpen mondhatnám azt pima szerénytelenséggel, hogy ezen a területen már nincs hova fejlődni, de ez természetesen sose igaz.
Tartjuk a 200 évvel ezelőtti vezető pozíciót.
Így van.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat a kiállítás bemutatásával. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlata című műsorunkat, az ERTE Természettudományi Múzeumának az ásványtárában. Beszélgető partnerem pedig Tóth Erzsébet, geológus és muzeológus. Ő fogja bemutatni a kiállítást.
A kiállítóterem, ahol most állunk, egy 19. század végi műemlék bútorzattal ellátott terem egy 21. századi épületben. A hallgatók kedvéért mondom, akik most nem tudnak itt körülnézni, hogy egy 35 méter hosszú és 8 méter széles teremről beszélünk, amiben gyönyörű kiállító vitrinek vannak, és a fal mentén egy kétemeletes galéria is végig vitrinekkel van felszerelve, tehát nagyon nagy felületen nagyon sok minden látható, és ennek megfelelően nagyon sok különböző kiállítás részlet is van ebben az egy szemteremben. Azt gondolom, hogy elsőre egy alkalommal be sem fogadható az egész. Nagyon röviden elmondanám, hogy mi minden van itt nálunk kiállítva. Van egy rendszeres ásványtani gyűjtemény, ez az, ami az oktatásban leginkább hasznosul, az egyetemi oktatásban. Ez az ásványok világát mutatja be kémiai rendszerben kiállítva. És maga az elrendezés az is nagyon érdekes, mert úgy vannak sorva téve az ásványok, mintha egy utazást tennénk a Föld középpontjából a Föld felszíne felé. Tehát az elején, a terméselemeknél, a termés vassal, ugye, amit többnyire meteoritokból ismerünk, a Föld vasmagját jelképezzük, és ahogy jövünk át végig a szulfidokon, oxidokon, ezzel már a Föld köpenyét és a kérget közelítjük meg, a Föld szilárd külső kérgét, és ugye a Föld kéreg főalkotói a szilikátásványok, elég sok vitrin foglalkozik velük is, és a legvégén a karbonátokkal, ugye itt van a mészkő anyagát adó kalcit is például, már a tengeri üledékképződést képezzük le valamilyen módon, tehát már egészen felszíni folyamatok eredményeképpen létrejövő ásványokat mutatunk be, és a legutolsó vitrinben a sóval, ami ugyanaz a kősó, mint amivel sózzuk a levest, ugye azzal pedig már egészen a Föld felszínt jelképezzük, hiszen mindenki el tudja képzelni, hogy egy elzárt tengeröbölből elpárolog a víz, és a végén ott kikristályosodik a só. Tehát ez az utazás a Föld középpontja felől, ez a fő kiállítás részünk, és emellett vannak olyan speciális kiállítások, amik nagy érdeklődésre szoktak számot tartani. Van két vitrinnyi meteorit kiállításunk. Na, szóval megérkeztünk a meteorit vitrinekhez. Itt a egyik vitrin csoportban maguk a meteoritjaink vannak kiállítva és osztályozva, szintén megint kémiai összetétel szerint. Külön vannak a vasmeteoritok, van a vas és a kőmeteoritok közötti átmenet, ők a személyes kedvenceim, a pallazitok, szerintem a legszebb fajta meteorit, és vannak a kőmeteoritok, amik sokban hasonlítanak már a földi kőzetekhez. Ezekről a pallazitokról annyit mondanék, ugye, hogy miért szeretem őket, meg hogy hogyan néznek ki. Ezek olyan meteoritok, amik két anyagból állnak, van egy vas alapanyaguk, és vannak benne halványsárga, átlátszó, áttetsző szilikát ásvány szemcsék. Tehát úgy képzelhetjük el, mint egy mazsolás kalácsot, amiben a kalács vasból van, és ezek a halványsárga szemcsék a mazsolák. Nagyon-nagyon szép és látványos meteoritok, talán a legnépszerűbbek a meteorit gyűjtők körében is. Maguk a meteorit kiállítás mellett, ugye ott ők olyanok, akiknél szépen ki tudtuk állítani a régi gyűjteményi cédulákat is, tehát akinek ilyen vénája van a kézzel írt régi katalógus céduláktól, a legújabb nyomtatott cédulákig minden megtalálható, tehát ennek egy történeti vonatkozása is van. És emellett van egy igazán ismeretterjesztő vitrinünk, ami magával a becsapódás jelenségével foglalkozik. Ha egy icipicit arrébb megyünk, és nagyon sok izgalmas és érdekes dologra rávilágít ez a vitrin. Tehát többek között azt, hogy amikor megérkezik a Föld légkörébe egy meteorit, egy impaktor, akkor amikor becsapódik, ugye a szárazföldön mekkora lyukat, mekkora kráter tud ütni. Van egy nagyon szép kis táblázat ehhez, és az, hogy mekkora a energia, amikor ilyenkor fölszabadul, az is nagyon elgondolkodtató, és hogy milyen gyakran érkeznek a Földre adott méretű testek. Tehát például, ha megnézzük, hogy egy 2 méter átmérőjű test, ha érkezik a Földre, akkor a becsapódik, akkora nagy krátert üt, mint amilyen hosszú maga ez a terem, tehát egy ugye 35 méteres átmérőjű krátert hoz létre, tehát már ezt magát elgondolni is egy egészen meglepő dolog, és egy 10 kilométeres átmérőjű test, ugye ilyen volt a Chicxulub kráter, ami Mexikóba hullott, és ez az, amit összekötnek a például a dinoszauruszok kihalásával, ő 200 kilométer átmérőjű krátert hoz létre. Ugye itt van egy jó hírünk is, hogy ilyen méretű testek nagyságrendileg 150 millió évente érkeznek a Földre, úgyhogy még nem kell izgulni, ugyanis ez a Chicxulub kráter 65 millió éve jött létre, még van egy kis időnk, nem fog holnap egy hasonló lepottyani, legalábbis statisztikailag nem várjuk ezt az eseményt.
Egyébként mennyire gyakoriak a meteorit becsapódások? Most a kicsikre is, nagyokra is, tehát mind összességében gondolom.
Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyakoriak, csak a kicsiknél azok vannak, hogy már fölrobbannak a levegőbe és széthullanak apró darabokra, amik nem okoznak sebet, krátert a Föld felszínén. De ugye például a 2 méteres testnél is, amiről az elején beszéltem, látszik, hogy 4 évente érkezik ilyen a Föld légkörébe. Ugye nagyon érdekes dolog az, hogy a Föld 2/3 víz, tehát ami oda pottyan le a Föld felszínén, annak nem marad nyoma, meg nagy valószínűséggel észre sem vesszük. 1/3 a Föld felszínének az, ahol egyáltalán nyomot tudnak hagyni a meteoritok. És ott se biztos még, hogy olyan helyen esik le, ahol látják az emberek, hogy lehullik és becsapódik valami.
Nagyon szokatlan itt a sok meteorit, sötét színűek általában, illetve van teljesen fehéres színű. Van itt ez a líbiai sivatagi üveg, ami teljesen üvegszerű, előtt az összes többitől. Ennek mi az oka?
Így van, ezek a líbiai üveg is a tektitek közé tartozik, egy kicsit furcsa és idegen szó. Ezek voltak éppen nem égből pottyant anyagok, hanem földi anyagok, amik akkor keletkeznek, amikor becsapódik a meteorit, fölszabadul nagyon nagy mennyiségű hő, és ez bizony olykor megolvasztja a sivatagi üveg esetében például a sivatag homokját, tehát a becsapódás hőjétől megolvadó üledékekből keletkezik. És ez teljesen olyan, mint egy üveg, vagy egy üvegsalak. Ez is olyan, amit nagyon sokszor drágakőként hasznosítanak. Tehát ha a sivatagi üveg itt nagyon tiszta homokból egy nagyon világos átlátszó üveg, ha nagyobb vastartalmú üledékekkel találkozik, akkor lehet sötétzöld, vagy egészen fekete is. És ugyanebbe a csoportba tartozik például a moldavit, amit majd a drágakő vitrínben csodálhatunk meg, hiszen ez egy ugyanúgy keletkezett üveg, csak a Moldva folyó völgyében lévő, tehát a mederben lévő homok olvadt meg, amikor becsapódott a meteorit, és ezt is drágakőként tartják számon, halvány zöld színe van, és természetesen csiszolatlanul szokták befoglalni, hogy látszódjék az alakján, hogy hogyan keletkezett. Ez is olyasmi, amit nagyon szeretnek a hölgyek.
Mesterségesen elő lehet állítani őket? Vagy szokták?
Hát, hogy pont a moldavitokat hamisítják-e, azt nem tudom megmondani. A drágakövekkel kapcsolatban, és akár ezzel át is sétálhatunk a drágakő vitrínhez. Fontos tudni, hogy ma már az ember laboratóriumban szinte az összes létező drágakövet elő tudja állítani. Ezek úgy kristály szerkezetüket, mint kémiai összetételüket tekintve teljesen megegyeznek azzal, amit a természet kreált, és hogyha anyagvizsgálatnak vesszük alá, akkor minden tulajdonságukban teljesen megegyeznek. Ugye ez az emberek számára lehet egy értékcsökkenés, hogy én a laborban növesztettem, nem pedig a természetben találtam, mert nyilván laborban könnyű szépet, tisztábbat, nagyobbat előállítani, és éppen ezért ezek egy kicsit olcsóbbak, mint a valódi drágakövek.
Akkor itt vagyunk a drágaköveknél, nagyon gyönyörű, szépek ezek, szép színesek, némelyik egész apró, mások nagyok.
A drágakövek voltak éppen ásványváltozatok, olyanok, amik szépek, és elég ellenállóak ahhoz, hogy drágakőként alkalmazzuk őket. Ellenállóságon értünk keménységet és kémiai ellenálló képességet, hiszen például, ha valaki megcsodálja a sókristályainkat, abból is lehetne gyűrűbe követ csiszolni, csak az első mosogatásnál föloldódna, és éppen ezért alkalmatlan arra a kősókristály, hogy drágakőként hasznosítsuk. Ugye a legkeményebb természetes anyagunk az a gyémánt, ő a legkeményebb ásvány, és éppen ezért a legkeményebb és legértékesebb drágakövünk is. Ő belőle természetesen csak picike kristályaink vannak, És a kiállítás úgy indul vele, hogy ő van először kiállítva, és utána jönnek sorra csökkenő keménység szerint a többiek. Látunk itt gyönyörű pirosat, kéket, zöldet, sárgát. Mindegyikből van olyan ásványváltozat, ami ásványként gyönyörű, de nem elég tiszta, nem elég szép ahhoz, hogy drága kőnek felcsiszolják, és ahol nyílt rá alkalmunk, ott a csiszolt változatot is megmutatjuk, pici csiszolt, brilliánsra csiszolt kövecskék formájában.
Hogyan lehet felismerni, hogy valami drága kő vagy utánzat?
Ennek nagyon sok technikája van, itt az utánzat szó az azért is egy új fogalom itt, mert az utánzat az mind kémiai összetételében, mind szerkezetében nem olyan, mint a drága kő, tehát az olyan, amit az ember előállított, de a természetben nem találjuk meg, tehát ott vannak objektív tulajdonságai, mérhető tulajdonságai, ami alapján el tudja különíteni a szakember a kettőt egymástól.
A galériáról még nem esett szó, ott miket lehet látni?
Az első emeleten van egy tematikus archeometria kiállításunk, ugye az archeo, mint a régészet, a metria, meg mint a mérés, meg a természettudományos vonatkozások szerepelnek, tehát ez egy olyan kiállítás, amiben azt mutatjuk meg, hogy a geológus, a földtudós hogy tudja segíteni a régészek munkáját, tehát hogy maga a megtalált régészeti lelet anyagából milyen információkat tudunk kikövetkeztetni, és itt voltak éppen azt mutatjuk meg, hogy az emberiség történetében a ásványok, kőzetek és ércek milyen szerepet játszottak és játszanak ma is, tehát indul a kőeszközöktől a pattintott, csiszolt kőeszközök, a kerámiák, ugye az első kompozit anyag, amit az ember előállított, és a ércek, ugye amiből a fémeinket nyerjük egészen a mai építőkő használatig, tehát egy ilyen nagyon széles spektrumú kiállítás, a Nemzeti Múzeum kollégáival közösen létrehozott kiállításról van szó. A második szinten az egy nagyon vegyes felvágott, ott vannak magángyűjtemények, amik ki vannak állítva, vannak kiemelt lelőhelyek, magyarországi lelőhelyek, ahonnan nagyon szép példányaink vannak. Van egy-egy ásványnak szentelt vitrin, ami azért szedtük külön a többiektől, mert ő is egy szép és fontos ásvány, és megérdemel még több helyet, mint ami lent a rendszeres kiállításban jutott neki, és vannak régi oktatási eszközök is kiállítva, amikkel régebben demonstráltak az egyetemen, azok is nagyon izgalmasak és érdekesek.
Mikkel demonstráltak? Mi az, ami ma már nincs és régen volt?
Ugye ma már nagyon elektronizálódott az oktatás, tehát legtöbbször az egyetemen is PowerPoint bemutatókkal, vetített képekkel szoktak tanítani. Nagyon sok régi kristálymodellünk van, amin a kristálymorfológiát gyakorolták a diákok, aztán vannak olyan modellek, amivel az ásványtanban és a kőzettanban nagyon fontos az optikai vizsgálat, tehát a fény terjedése ásványokban, és azoknak, tehát a fénymeneteket demonstráló modellek is előfordulnak. Régen az oktatásban például feladat volt az is, hogy egy-egy kristálymodellt megalkossanak papírból. És a diákoknak feladata volt, hogy megszerkesszenek, és összeragasztató kis modelleket gyártsanak le, és ilyenből is van kiállítva. Tehát az oktatásnak szerves része volt ilyesminek az előállítása. Ma már ez nem fordul elő, hogy a diákoknak azt mondjuk, hogy fiam, egy hatszöges dipiramisos kristályt készíts el otthon papírból, és add be, erre fogsz egyet kapni. De ez ma már eléggé elképzelhetetlen, és akkor ez a tanulásnak egy fontos része volt, és a térlátást és gondolkodást is nagyban fejlesztette.
Ez éppen melyik ásvány volt, aminek ilyen a szerkezete?
Például lehet a kvarcnak olyan kristálya, ami olyan, mint egy hatszöges dipiramis, ugye, hogy megértsük, mire gondolunk ilyenkor, ez olyan, mint egy hatszög alapú piramis, tehát nem a hagyományos, amit például az egyiptomi fáraó piramisoknál megszoktunk, és azért hívjuk dipiramisnak vagy kettős piramisnak, mert két ilyen piramist a talpával összerakunk, ez olyan, mint a piramis az előtte lévő tóban tükröződne, fönn is van egy, meg lent is van egy.
Múzeumpedagógiai tevékenység folyik itt a múzeumban. Ha valaki ilyen múzeumpedagógiai foglalkozásra jön, akkor mire számíthat?
Lehet jelentkezni, bemondani az igényeket, ami nálunk a legnépszerűbb szokott lenni, a hétköznapok ásványai. Ahogy említettük, a közoktatásból teljesen kimarad ez az anyag, tehát nagyon nehéz kapcsolódnunk a meglévő ismeretekhez, mert hogy ilyenek ugyanúgy a egyetemet végzett professzornak, ha éppen nem mineralógus, mint az általános iskola első osztályos kisdiáknak nagyjából ugyanakkor a háttérismereteik vannak. Ami nekünk a legfontosabb kapcsolódási pont a hétköznapok ásványai, és itt szoktunk megmutatni azt, hogy egy csomó olyan anyag, amit a hétköznapjainkban használunk, és amiről senki nem gondolja, hogy ásvány, azokat egy kicsit szoktatjuk, vagy bevisszük a köztudatba, mikre is gondolok itt. Ugye például a hintőpor, ami a talk nevű ásványnak a tört változata, tehát egy 100% ásványról beszélhetünk a fürdőszobában, vagy lehet ez a tojáshé, ami kalcitból van, ugye a konyhában maradunk, még ott van a kősó, és hogy ha a téllel is egy kicsit kapcsolatba akarjuk hozni, hát a hó, a jég is egy ásvány, a hópelyhek, például vászkristályok, tehát az is egy nagyon fantasztikus dolog, ha bárki télen már megfigyelte, nagy pelyhekbe hullik a hó, hatszöges szimmetriája van, ugye ez is visszatükrözi egy icipicit a kristály szerkezetét. Úgyhogy azt szoktuk, hogy megmutatjuk, hogy mi az, ugye, vagy ha az iskolánál maradunk, a táblakréta, az is kétféle ásványból szokott lenni, kalcitból, vagy gipszből, vagy a ceruzába, a grafit, egy csomó olyan dolog van, amivel kapcsolódhatunk már meglévő tárgyi ismeretekhez, és ugyanakkor meg tudjuk mutatni ezeknek az anyagoknak a nagyon szép kristályos változatát is, ami tényleg olyan megjelenésű, ahogy a fej, ami a fejünkben képél, ha egy kristályra gondolunk. És ez azt gondolom, hogy mindenkiben gyönyörű csillogó lapok, gyönyörű alakok, átlátszó tiszta formák villannak be, ha meghallja ezt a szót, hogy kristály, az ilyen változatokat is meg tudjuk itt mutatni, tehát párhuzamot vonunk a különböző típusú anyagok közt.
Mi az, amit nagyon szeretsz, vagy nagyon fontosnak tartasz? Akkor itt vagyunk a gyűjtemény történeti linnél.
Igen, azért jöttünk ide, mert nagyon sokan, és nagyon sokszor fölteszik nekünk azt a kérdést, hogy mi a legértékesebb példány a múzeumban, és mennyit ér, és erre én mindig nagyon nehezen tudok válaszolni, és amit szeretnék itt kiemelni, hogy ez mindig attól függ, hogy milyen szituációban van az ember. Például itt volt a gyűjteményünk a II. Világháború alatt, egyetlen egy komolyabb kár érte a gyűjteményt, ez pedig az, hogy volt egy sóbánya modellünk, ezt úgy kell elképzelni, mint egy terepasztalt, ami egy köbméteres sótömbből volt kifaragva, tehát egy sóbánya volt kifaragva egy hatalmas sótömbből, és a világháború vége felé, amikor korlátozott volt a hozzáférés a sóhoz, akkor a katonatisztek földarabolták és eladogatták. Két darab maradt be nagyjából belőle, az egyik itt van kiállítva a vitrínben. Ugye, amit még tudunk róla, hogy akkoriban egy kiló sóért egy kiló húst adtak. Tehát, hogyha nincs, akkor nagyon nagy érték és nagyon fontos számunkra a só, mégpedig nem csak az a probléma, ha nincs só, hogy sótlan a leves vasárnap, hanem ugye só folyamatosan távozik a szervezetünkből az izzadsággal és a könnyekkel is, és ahhoz, hogy a szervezet egyensúlyban működjön, ezt mindig pótolnunk kell. Só nélkül nincs élet, és ez volna talán az üzenetem, hogy a érték az mindig relatív, és lehet, hogy a csillogó szép drága kövek, amik leginkább megfognak minket, de ez csak a látvány, ez csak az esztétikum. Észbe kell tartani azt, hogy mi az, ami igazán szükséges és fontos az élethez.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Jöttél, ki tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzá. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senkit tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton. Nem jöhet soha más, nem érhet csalódás. Te vagy az, aki kell én nekem. Maradj velem! Jöttél, tudja, honnan van és merről. Most már velem él, akarom. Többé nem visz el senkit tőlem. Nem válok el, mint kövek a vízparton. Nem jöhet soha más, nem érhet csalódás. Te vagy az, aki kell, aki kell. Maradj bele! Jöttél, ki tudja honnan és merről. Most már velem én akarom. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először Miskolcra invitálom Önöket a Városi Művészeti Múzeumba, ahol 10 eset a Spanyol Nátha Művészeti Folyóirat címmel nyílik egy kiállítás sorozat. Egy olyan ünnepi kiállítás sorozat, amelyik egy kizárólag az internetre szerkesztett, rendszeresen megjelenő művészeti folyóiratot mutat be. A folyóirat 2004-ben indult, kezdetekben negyedévente, majd pedig 2 havonta jelenik meg, és blogban, egyes rovataiban, híreiben naponta vagy hetente frissítik. Nevét a Spanyol Nátháról nyerte, amelynek nagyon sokan áldozatul estek, és ezt a járvány jelleget őrzi a folyóirat, szeretné a művészetet, a magas kultúrát ilyen járványszerűen elterjeszteni mindenfelé. 2010. augusztus 20-án nemzetközi Mail Art művésztelepet hozott létre, de emellett csomópontot is, SNP könyveket is jelentett meg, SNP Crew néven pedig irodalmi fesztiválokat, eseményeket és különböző programokat is szervez. A sorozat keretében Mi a Bibi címmel nyílt most az egyik kiállításuk, ahol arról van szó, hogy vajon mi az, ami problémát okoz a múlt és a jelen művészeinek, embereinek, mi lehet a gond, és egyáltalán ez a Bibi szó hogyan alakult ki. A kiállító művészek pedig a Spanyol Nátha Nemzetközi Küldeményművészeti Mail Art névódíjával rendelkező személyek, a 21. Miskolci téli tárlaton és a 24. Miskolci grafikai biennálén díjjal jutalmazott művészek. A másik kiállítás, ami a sorozat keretében nyílt, a Teljességgel Lehetetlen címet viseli, hiszen teljességgel lehetetlen 10 évnek a tevékenységét, munkáját egy kiállítás keretében bemutatni, mégis erre a lehetetlenre vállalkoztak. Természetszerűleg ez azt jelenti, hogy a dokumentációs sorozatok nem kizárólag a kronológiát adják meg, hanem vannak olyan események, programok, amiket részletesebben, vannak, amiket csak említés szintjén mutatnak be a fotók segítségével, olyan fotók segítségével, amelyekkel azt is jelezni akarják, hogy az internetes megjelenés teljesen más jellegű, mint a személyes találkozások, azok is nagyon fontosak az emberek és az irodalmi művészeti alkotásoknak a sorában. A sorozat összefoglalója a 10 eset, mert hogy 10 részre bontják ezt a sorozatot. Budapesten a Magyar Írószövetségben Bencsik Jánosnak rendeztek kiállítást. Bencsik Jánosról érdemes tudni, hogy erdélyi származású festő, grafikus, szürrealista műveket készít, és a 80-as évek végén telepedett át Magyarországra, korábban Romániában, Bukarestben, illetőleg Erdélyben élt. A korábbi időszakokban nagyon aktív volt, különleges, érdekes színhatásokra törekedett, és műveit nem csak Romániában, Magyarországon, hanem a világ más tájain is jól ismerték, kedvelték, kiállítások formájában bemutatta őket. Szintén Budapesten az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban Erdélyi Lajos fotóművésznek a kiállítása nyílt, a Székely zsidózók, Bözödújfalu, ez a kiállításnak a címe, nem véletlenül, Kovács András a Vallomás a Székely Szombatosok Perében című könyvének az illusztrációit lehet ugyanis itt látni, amiket ő készített, ő egyébként újságíró, és először fényképezőgépével a különböző kisebbségi kultúrák feltárása miatt ment el Erdélybe, majd kifejezetten emiatt a per miatt tért vissza. Egy másik művészeti kiállítás szintén Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban is nagyon izgalmas, a Tekintet érintése, Mészáros Géza festőművész retrospektív kiállítása, ahol két korszaknak és ezzel a teljes életműnek a tanúi lehetünk, a korábbi figuratív után az absztrakt alkotások mutatkoznak meg, ám mindkettőben, mindkét szinten a természet utánzása, a természet szeretete jellemző, technika tekintetében azonban nagyon nagy a sokszínűség. Olajtemperával festett táblaképek, nagyméretű kézzel szövött fali kárpitok, roströliefek, mintázott cellulózlapokra, pigmentfestékkel, korunddal és aranyfüsttel festett objektumok, grafikák, vászon, cellulóz, textil, tehát a legkülönbözőbb anyagok, legkülönbözőbb technikák azok, amik megjelennek a műveiben. Hódmezővásárhelyen, Koppáncson, az Alföldi Galériában félúton Sonkodi Rita festőművésznek a tárlata nyílt. Sonkodi Rita versek, idézetek, híres költő szerelmei és különböző használati tárgyak ihlette alkotásokat mutat be, finom, nőies módon, és nem csak a festményeiben jelentkezik így, hanem saját maga is kifejezetten női festőnek vallja magát, aki a családja és munkája mellett, mivel a Juhász Gyula pedagógus képző karán tanít, a festést tartja a kedvenc hobbiának. Szobon a Börzsönyi Muzeális kiállító helyen képek, tárgyak, dokumentumok, a Csákhegyi kőbányák történetéből címmel nyílt kiállítás, és itt egy Hála József nevű kutatónak az Ipoly mentén és a Börzsönyben föltárt, talált, föltani képződményeiről van szó, azokat mutatják be, részben fotók, részben tárgyak segítségével, illetőleg a 1969-ben Gábor Miklós által feltárt felső őskori úgynevezett ékszercsiga depó is megtekinthető, amely nagyon izgalmas, érdekes, mivel ezeket a csigákat az ősember már ékszer formájában hasznosította. A helyi kőzetek hasznosítása is megfigyelhető, illetőleg a Börzsöny egyik legfontosabb ásványi nyersanyagának, a kőnek a felhasználása az őskortól ókoron, középkoron át, gyakorlatilag szinte a mai napig. Ugyancsak a múltba vezet vissza a Szegedi Feketeháznak a kiállítása, Kolostorok titkai, ez a kiállítás címe, és valóban titkokat mutat, mert ezen a kiállításon például olyan tárgyakat lehet látni, mint a bűn és erény tálak, amelyekben a papok mosták a kezeiket, és titkos pecsétet is, egy bizonyos Szetonius mesternek a titkos pecsétjét, aki feltételezések szerint szignóként használta az egyházi iratokon. Emellett persze más dolgokat is lehet látni, a 150 tárgy között vannak aranyból készült dolgok is, illetőleg van olyan cserép, amelyikben malomjátékot véstek be, ez egy padlótégra. Több feltételezés is van, hogy hogyan került oda a malomjáték. Elképzelhető, hogy a szerzetes jelölt tanulók vájták oda szórakozásképpen, de mivel ezekben a kolostorokban betegápolás, illetőleg gyógyítási tevékenység is folyt, elképzelhető, hogy a betegek szórakoztatták magukat vele. Aki egyébként kíváncsi a kolostori életre, a tárgyak segítségével sok mindent megtud, illetve a 12-13. Századi bogácpusztai klastromnak egy részletét rekonstruálták is, tehát valóban kolostorban is érezheti magát a látogató. Ez a 150 tárgy egyébként bogácpuszta és pálmonostor klastromaiból származnak. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban Muravidék épületek, hímzések című kiállítás nyílt. Ezen a kiállításon, mint a címe is mutatja, épületekről készült felvételek tekinthetők meg. Emellett azonban hímzések tarkítják, teszik színessé a tárlatot. Szintén Budapesten, a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben Sárkányos cégér alatt címmel egy olyan tárlat nyílt, ahol egy műlakatos mester, név szerint Hickman Béla, és családjának a történetét ismerheti meg a látogató, az unokája ugyanis festő, Szabó Béla, tehát a kettőjüknek a munkássága az, ami itt látható. Hickman Bélával kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy keze munkáját őrzik a Magyar Parlament és a Minisztériumok egyes vasipari alkotó részei. Ő egyébként a Székesfővárosi Iparrajziskola esti tanfolyamain tanult, és 12 féle szakákból tett eredményes mestervizsgát. A Rádai utcában élt, innen a kerületi kötődése. Szászhalombattán a Mátrika Múzeumban tündérkirálynő és színész király, Rutkai Éva és Latinovics Zoltán címmel nyílt kiállítás, és itt mindkét színésznek az életútja megismerhető, fényképek, tárgyak, illetőleg színházi kellékeknek a segítségével magánéletükbe épp úgy be lehet tekinteni, mint hivatali pályafutásukba, szerelmüknek a történetébe, amely szinte legendává vált. Többek között olyan dolgokat is kiállítottak itt, amelyek korábban máshol nem kerültek a közönség elé. Ilyenek például Latinovics Zoltán saját kezű rajzai. Előzetesként Szentendrén a Ferenci Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a képtárban Válságban élni Hamvas Béla kiállítás nyílt, aki író volt, és Szentendréhez kötődött munkássága. Egyrészt az életmű titkait lehet kifürkészni, másrészt pedig élő interaktív programok keretében beszélgetések, dokumentumfilmek, sőt színházi adaptáció bemutatására is sor kerül. Tehát a megmaradt személyes tárgyak és dokumentumok mellett izgalmas élő programok is várják a látogatókat. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.